unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai adásban, hogyha lehet ilyet mondani, hogy egy tökös csaj lesz a vendégünk, mert pedig talán lehet.
Lehet. Én szoktam használni ezt a kifejezést.
Én is szoktam használni. Egyértelműen tökös csaj lesz a vendégünk, Gavalda Kinga, aki kaszkadőr, és most az adás előtt megnéztük Gellértel, hogy milyen filmekben szerepelt, és gyakorlatilag minden külföldi film, amit itt forgattak Magyarországon, és kellett bele természetesen kaszkadőr, abban ő ott volt.
Igen, nagyon-nagyon sok címet látni a filmográfián, Jánál a neve mellett olyan 20 éve csinálja, de tényleg Szárnyas fejvadász, Robin Hood, aztán az a nem a Brad Pitt-es, hanem az azt megelőző ilyen autóversenyes film, amit itt vettek föl. Igen, úgy tűnik, hogy ő egy rendkívül foglalkoztatott kaszkadőr, és ugye arról is beszélgettünk, hogy ez is még egy olyan sztereotípia, ami tartja magát, hogy ilyen nagyon veszélyes munkakörökben nem nagyon tudunk elképzelni nőt, vagy úgy fölkapjuk a fejünket arra, hogyha egy nő dolgozik egy ilyen helyen, pedig hát igazából nyilván minden munkakörnek megvannak a követelményei, és hogyha ennek megfelel valaki, akkor miért ne dolgozhatna olyan munkakörben, ahol ő azt szerette. Ráadásul a kaszkadőröknél ugye még az is van, hogy hát ugye minden filmben szerepelnek nők, akik ugyanúgy végrehajtanak veszélyes mutatványokat a filmekben, így melléjük, vagy hát helyettük is szükségeltetik kaszkadőrt alkalmazni.
És mégse lehet ez egy férfi.
Bár hozzáteszem egyébként, hogy régen így csinálták. Mm-hmm. Tehát bár nyilván egy kicsit nagyvonalú a párhuzam, de úgy, ahogy régen a görög színházakban ugye a női szerepeket is férfiak játszották, ugyanúgy a mozi őskorában és a veszélyes mutatványokat. Hát először még nem voltak kaszkadőrök, ugye Buster Keaton például saját maga csinálta azokat az őrületes ugrálásokat ott a vonatról lefel, meg minden, meg még volt néhány kollégája. Aztán maga a kaszkadőr szakma is azt hiszem, hogy a 20-as, 30-as évekbe kezdett igazából kialakulni, és ez még egy ugrás volt, amikor már a nőknek is női kaszkadőrük volt, és most már nem annyira fontos az, mint néhány évtizeddel ezelőtt, sem a férfiaknál, se a nőknél, hogy egy az egyben hasonlítson a kaszkadőr, mert a CGI-jal meg lehet oldani, de hát azért nyilván azok a legszerencsésebb találkozások. Például ugye Tarantinónak volt a Kill Bill 1-2 című filmje, ami tulajdonképpen egy akciófilm, ráadásul egy női főszereplővel készült akciófilm, amiben aztán ugrál van, szamuráj kardozás, mindenféle dolgok vannak, és ott egy nagyon tehetséges, fiatal nő volt a kaszkadőre Uma Thurmannek, Zoe Bellnek hívják, akit annyira megszeretett a Tarantino, hogy aztán már saját jogon is, saját néven is szerepeltette a Halálbiztos című filmjében, de hát tulajdonképpen olyan nagyon nem tudnék rajta kívül sok híres női kaszkadőrt mondani, tehát ez is mutatja, hogy ez a szakma is még mindig inkább a férfiak által uralt, vagy a női kaszkadőrök nem kapnak akkora reflektorfényt. Persze a férfiak se kapják meg feltétlenül, vagy kapták meg eddig azt a reflektorfényt, amit megérdemelnének. Ugye hosszú évek óta lobbizik a kaszkadőr szakma amellett, hogy legyen Oscar-díja a kaszkadőröknek is. Azt hiszem, hogy jövőre már ez be lesz iktatva, tehát már lesznek jelöltek, tehát jövőre lesz már Oscar-díjas kaszkadőr, és hát ez valóban szerintem azért is izgalmas, vagy azért is jó, hogy ezeket az embereket így is így szakmailag megbecsüljük, mert a film világban is kezd visszajönni. Újra divatja van annak, hogy ne nyomjuk tele számítógépes effektekkel az akciójeleneteket, hanem hogyha van rá pénz, meg mindenféle más, akkor ezt próbáljuk meg a lehető legrealisztikusabban megcsinálni. Ugye ennek a műfajnak a leghíresebb művelője, már ha a színészekről beszélünk, az ő Tom Cruise, aki hát ilyen divatos pólóként hordja magán azt is, hogy ő az a színész, aki a legtöbb ilyen mutatványt kaszkadőr nélkül megcsinálja. Persze mindenféle biztonsági intézkedések azért vannak, de hát ez rendkívül bátor dolog A részéről még olyan nagyon nem készítettünk olyan beszélgetést, ami a film szakmáról szólna, vagy legalábbis ilyen fókuszból világítaná meg a film szakmát, mert engem kifejezetten érdekel az, hogy
tényleg? A film szakma kifejezetten
az kifejezetten érdekel a film szakma, de inkább az, hogy mint kaszkadőrnő mit tapasztal a kollégák részéről, van-e valami limitje annak, amit elvállalhat, vagy ebben is vannak különbségek férfiak és nők között. Egyáltalán mit kell ahhoz csinálni, hogy valaki kaszkadőr lehessen, mert én ezt se tudom. Biztos vannak kaszkadőr iskolák.
Meg hogy milyen kaszkadőr mutatvány az, hogy amikor Kingával beszéltem telefonon, akkor kérte, hogy 12 óra előtt vagy 1 óra előtt találkozzunk, mert hogy a gyerekeiért kell menni és őket össze-vissza vinni. Tehát hogy azért az is egy kaszkadőr mutatvány, meg ugye az is, amivel foglalkozik. Én közben azt akartam még felvetni, hogy eszembe jutott, hogy a Cseh Katalin videót a YouTube-on, az uniszexes videót úgy vezettem föl, mert nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam, de hogy vannak ilyen tipikus női meg férfi szakmák, és van, akit ez meg egyáltalán nem érdekel, és ugye Cseh Katalin sem nagyon érdekeltem, mert egyszer ugye nőgyógyász volt, aztán pedig politikus lett, és érkezett erre egy olyan komment a videó alá, hogy ha nincs férfi szakma, akkor miért nincs 50-50%-os arány például az építőiparban? Most ez a kérdés nyilvánvalóan azt feltételezi, hogy nincsenek is előítéletek, mert természetesen vannak, meg nyilván vannak érdeklődési körök, meg természetesen vannak tipikusan férfias, meg nőies szakmák.
Meg vannak fizikai különbségek, tehát azt senki nem akarja eltagadni szerintem.
Persze, az is van, de amúgy meg nem tudom, tehát ezek ilyen alkati kérdések is, tehát hogy azért én nem vagyok egy ilyen egyszálbél, és én mondjuk, mit tudom én, ha forgatni megyünk, én mindig viszem a statívot, meg hát a kamerát ezt nem adják a kezembe, mert félnek, hogy összetöröm. De például nekem is ugyanolyan jól esik annak ellenére, hogy elbírtam volna, amikor picik voltak a gyerekek, és akkor ott a buszon segítettek nekem föllevinni a gyerekeket, amikor szálltunk föl le, de hogy nem tudom, én ezen azért szoktam nagyon jókat nevetni, mert hogy szerintem teljesen mindegy, hogy vagy hát nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen alkatú egy nő, amikor otthon van a gyerekekkel, akik nőnek, senki nem emeli meg őket helyettük, és ezek azért már sokszor ilyen 15 kilós súlyok, plusz a bevásárlás, plusz hogyha két gyerek van. Tehát, hogy én, amit mondjuk itt művelni szoktam azzal, amikor hazahozom a cuccokat, és fölcipelem tök egyedül, tehát, hogy egy kicsit így ilyenkor ezért ez így eszembe jut, ez a fizikai különbség, meg a gyengébbik nem, meg stb., hogy azért szerintem fizikailag is nagyon sok elvárás van a nők felé, csak azt olyan természetesnek vesszük. A gyereket, a 15 kilós gyereket, azt meg kell tudni emelni, de a csomagot, vagy a mondjuk egy építkezésen az akármit, az már a 15 kiló, az már nem nőies azt emelni. Nyilvánvalóan vannak férfias meg nőies szakmák, és ezzel nincs is semmi baj. És az építőipar is mondjuk egy olyan dolog, ami alapvetően lehet, hogy a férfiaknak is az érdeklődési köre inkább, bár most már ebben is szerintem tök nagy átjárás van.
Igen, igen, kár azzal takarózni, vagy hát felesleges azzal takarózni, hogy már pedig a fizikai munka az nem való nőknek, mert a láthatatlan munkának, ahogy te is utaltál rá, hát nagy része az fizikai munka, csak valamiért nem abba a fakba tesszük, vagy nem úgy ítéljük meg. Nyilvánvalóan egyébként az egésznek a gyökere szerintem, mert mint ennek a konfliktusnak az, hogy a férfi az erős, a nem tudom én az úgynevezett hagyományos értékrend szerint, a nő meg az, aki gyámolításra szorul, meg arra, hogy nem tudom én, hogy segítsenek neki fizikailag. Ennek nyilván van egy romantikus megközelítése is, meg hát van a hímsoviniszta nézet felé hajló megközelítés is, amikor azt mondjuk, hogy már pedig egy nő nem képes erre. Na most ez az, ami nem igaz. Tehát a képesség szintjén szerintem úgy meg lehet náluk a nőknél a nem tudom én, a fizikai tehetség, mint a férfiaknál, csak nyilván hát mások az arányok, de szerintem valahol ott van ennek a titka, hogy ne legyen semmi tilos. Tehát valóban legyen minden teljesítmény alapú, úgy ítéljük meg az adott embert, hogy mire képes per, mire nem képes, és nem azok alapján, hogy milyen neme van, hogy
hát
nő
igen,
vagy
ne
férfi.
Ne úgy álljunk hozzá eleve, hogy hát de te csak egy nő vagy, és ezt nem tudod megcsinálni. És ugyanakkor itt megint csak azt hangsúlyoznám, hogy az előzékenység az meg tök jó. Tehát hogyha mondjuk valaki odaugrik segíteni, mert látja, hogy valami nehéz csomagom van. Én nem fogom azt mondani neki, hogy ne hozzátenném, hogy egyébként én is szoktam segíteni. Tehát ugye a tök mindegy, hogy férfiról vagy nőről van szó, hogyha azt látom, hogy kell. A férfiak gyakrabban mondják azt, hogy kösz, nem kell, mint a nők természetesen, de hogy szerintem nincsen abban semmi. És a másik párhuzam, ami eszembe jutott, mert ugye a gyerekeket említettem, te meg mondtad a láthatatlan munkát, hogy na aztán a betegápolás, az meg extrém
módon. Hát emelgetni a beteget.
Iszonyatos fizikai megterheléssel jár, akár csak az ágyból felemelni egy beteget, vagy támogatni, vagy nem tudom, hogyha éppen arra szorul, akkor forgatni az ágyban. Én most pont túl is vagyok, hát remélem, hogy túl vagyok úgy nagyjából egy ilyen időszakon. Anyukám kórházban volt, és gyakorlatilag ott egy hétig volt egy olyan állapot, amikor úgy kellett őt fölhúzni az ágyból, hogy egyáltalán föl tudjon ülni, és azért hát ott mondjuk nem voltak túl lelkesek a nővérek, ők ezt nem feltétlenül csinálták, de tudom, hogy iszonyatos fizikai megterhelés, meg nagyon kell agyban is ott lenni, hogy az ember saját magát ne húzza meg. És hát azért utána a későbbiekben, amikor anyukám hazakerült, akkor azért még ott is így kellett őt támogatni, de valahogy egy másodpercig nem jutott eszembe, és szerintem senkinek nem jut eszébe, hogy én egy nő vagyok, és ezért nem tudom, egy X kilót nem tudok megemelni, és hát itt nyilván nem 15 kilóra.
Igen, hát elég felületesen ítélkezünk, úgy általánosan ebben a témakörben is.
Na hát akkor halljuk majd, hogy Gavalda King, a kaszkadőr vendégünk, milyen előítéletekkel találkozott, vagy találkozott-e, vagy egyáltalán érdeklik. Én ezzel egy picit bízom benne, hogy talán a filmes szakmában, ahogy mondod, hogy nyilvánvalóan egy női szereplőnek is kell kaszkadőr, tehát hogy én nem hiszem, hogy ott furán néznek rá, hogyha ő megjelenik egy forgatáson.
Én sem hiszem, de azt sejtem, hogy azért vannak különbségek, még ha lehelletnyiek is, de majd meglátjuk.
Hát az elmúlt percekben már kellőképpen felvezettünk téged, Kinga, és ugye elmondtuk azt is, hogy mivel foglalkozol, de most ne ugorjunk bele rögtön a közepébe, hanem egy kicsit kezdjük azzal, hogy te mikor kezdted el érezni azt, hogy te valami egészen másra vágysz, vagy nem egy megszokott munkára vágysz, vagy egyáltalán nem egy olyan munkára vágysz, amit egy nőtől feltétlenül azt mondjuk, vagy egy nőnek azt mondjuk, hogy hát ez természetes, vagy szokványos.
Igazság szerint én nekem ez nagyon-nagyon korán indult, tehát én amikor elkezdtem kaszkadőrködni, akkor még nem volt bennem az, hogy én ezzel fogok véglegesen is foglalkozni. Én akkor 16 éves voltam, amikor az első találkozásom történt a kaszkadőrökkel. Én elkezdtem hozzájuk lejárni teremedzésre, meg elkezdtem képezni magam. És akkor én így ebbe így belefolytam.
De amúgy hogy találkoztál velük?
Nem forgatás, hanem én kiskorom óta, vagy koromtól kezdve lovagoltam, és abba a lovardába, ahova én jártam, oda jöttek át a kaszkadőrök a lovaikkal együtt. Nekik volt egy műsoruk már, egy lovagi torna műsor, és nekünk is volt egy ilyen kis lovagi torna csapatunk, és összeálltunk egy nagy bemutató erejére. És akkor utána mondták, hogy ha van kedvünk a társaimmal együtt, akkor elkezdhetünk lejárni hozzájuk edzésre.
A lovas kaszkadőrség az én külön kaszt a kaszkadőrökön belül,
igen,
ugye?
Igen, tehát hogy négy nagy kategóriát különböztetünk meg, vannak a lovas kaszkadőrök, a gyalogosok, a motorosok és autósok, tehát hogy, de ez most már azért elég komplex, de igen, tehát anno, amikor még ilyen vizsgákat tehettünk, akkor több kategóriában kellett bizonyítanunk.
És aztán elmentél ide, vagy találkoztál velük?
Igen, találkoztam velük, és akkor 18 éves voltam, amikor az első reklámfilmben szerepeltem, mint kaszkadőr, és akkor onnan így elindult így a karrierem.
De mit csináltál ott? Bocs.
Az egy hosszan friss tej reklám volt, ahol éjszaka fölkeltem a kedvesem mellől az ágyba, és rájöttem, hogy nincs otthon tej, és elrepültem a tejboltba egy... nagyon szép Halloweenbe, ott leszálltam a tejbolt előtt, és hát zárva volt, és jaj, hát buta szülke, tartsd otthon a tejet, mert hosszan frissen marad a bizonyos csomagolásban, úgyhogy ezt reklámoztuk.
Tehát akkor ez is inkább, vagy színészi feladat
igen,
is
igen,
volt.
Igen, tehát ugye ennek egy hosszú casting folyamata volt, ugyanúgy castingoltak, mint a színészeket, és aztán a végén a megrendelőnek én jobban tetszettem, mint a másikben maradt más típusú, tehát egy barna hajú lány, és akkor így. Tehát végül is belecsöppentem a sűrűjébe, mert talán nekünk az egyik legnehezebb pont, amikor egy színészkedni is kell. Tehát, hogy amikor a színész helyet csináljuk, akkor tök jó, mert hogy csináljuk a magunk feladatát, de amikor jön egy ilyen extra, hogy akkor arccal is kéne játszani, akkor az azért egy más szituáció, de hát belerázódunk a hosszú évek alatt.
És akkor hogy képzik ki magát valaki kaszkadőrnek?
Hát nálunk még, amikor én kezdtem, akkor tényleg szó szerint az idősebb kaszkadőröktől tanultunk, tehát végigjártuk ezt a bizonyos ranglétát. Voltak teremedzések, ahol voltak vívóedzéseink, eséseket tanultunk, koreografált verekedéseket. Ma már inkább az van, hogy specifikusan kerülnek be a szakmába mondjuk autós kaszkadőrök, akik egyébként autóversenyzők, vagy akik nagyon-nagyon jók motorban, vagy olyan küzdősportot csináltak, amiben nagyon kiemelkedő eredményt értek el, és akkor ezzel a tudással be tudnak kerülni ebbe a szakmába, és akkor ők is apránként képzik magukat más irányba, tehát mondjuk egy autós kaszkadőrök az elkezd lovagolni, hogy esetleg majd talál, vagy rátalál egy olyan munka, ahol más oldalát is meg tudja mutatni.
Az előbb említetted, hogy abban a reklámban is ugye színészként is alkalmazva voltál, meg mielőtt elindítottuk a felvételt, arról is beszélgettünk, hogy az IMDb-n a legtöbb kredited az kaszkadőri, sőt az összes kreditet kaszkadőri, egy kivétellel, ami a Friglauf, akkor még Bencének hívták, vagy nem is tudom, mert ugye ő változtatta a nevét, szóval a Friglaufnak a Dealer című filmje, ami egy 20 éves film, az van először megjelölve, vagy egyedüliként az van megjelölve, mint színészi kredit, de azt mondtad, hogy igazából az is kaszkadőri feladat volt.
Igen, így van, az is kaszkadőr feladat volt, ugye az IMDb oldalamat magam is tudom szerkeszteni, de nagyon sokszor maga a produkció rakja már föl ezt a kreditet, és ők úgy tettek föl, mint színész, mert valóban én a dealernek az édesanyát játszottam, aki ablakpucolás közben a 10. emeletről kizuhan az ablakon, és ugye az úgy volt megcsinálva, hogy egy daru két emelettel lejjebb annak a kosarába estem bele, tehát hogy az be volt szivacsolva, és utána egy létrán tudtam visszamászni ugyanúgy az ablakba. De ugye látványilag nagyon jól nézett ki, mert tényleg, hogyha az ablakon a kamera kilátott, akkor egy nagyon magas pontját látta a másik épületnek, tehát hihető volt, hogy én onnan kizuhantam, és ezt ugye nem éltem túl. De se az arcom, semmi nem látszódik, kb. Csak a lábam, ahogy én onnan ott kizuhanok.
De azért említetted akkor is, meg most is beszéltél arról, hogy igazából színészként is akartak alkalmazni. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy nyilvánvalóan az, hogy csinos vagy, hogy szép az arcod, az arra is ösztönzi a filmeseket, hogy más szerepet is adjanak. Ez azt jelenti, hogy hátrány, vagy előny az, hogyha mondjuk az ember külsőleg is megfelel annak, amit a filmipar elvár. Vagy volt neked
hát
olyan csábítás?
Szerintem ez a filmiparnak jobb, mert hogy akkor így túin van, tehát igen, tehát hogy van egy szerep, amit a kaszkadőr is el tud játszani, tehát nem kell dublírozni a színész, hanem egy az egyben megcsinálja, ez mindenképpen költséghatékonyabb szerintem a produkció szempontjából. Ami reklám talán megmaradt az emberekben, volt egy Suzuki reklám, ahol egy piros autó és egy szürke autó versenyzett, és ott is az volt, hogy kaszkadőröket, illetve autóversenyzőket néztek meg magára a szerepre, hogy ezt a költséget ugye lefaragják, hogy kapásból kaszkadőröket tudják fölvenni. És akkor így kerültem abba a reklámba is be, és ott színészkednem kellett, tehát elő kellett adni, hogy most versenyzek a férjemmel, és akkor ott a piros lámpánál megállunk, összenézünk, összekacsintás, és egyébként tényleg nem azokkal ment el az idő, hogy most milyen gyorsan megyünk, és hogy technikailag hogy csináljuk meg, hanem hogy a színészkedés, tehát hogy akkor egy kicsit így néz, akkor egy kicsit úgy néz, és akkor ez nem mindenkinek fekszik annyira, de én például élvezem, tehát én szeretem, amikor színészkedni kell.
Te mit tekintesz az első kaszkadőri feladatodnak?
Egyébként mindenképpen ezt a teljes reklámot mondanám, tehát hogy ez volt egy olyan, amikor először részt vettem forgatáson, először láttam azt, hogy ez hogy néz ki, hogy tényleg ott vagyunk 12 plusz nem tudom hány órát a helyszínen is csináljuk, és hajnalba kellett menni, és nem tudom. De én ugye, mint lovas kerültem be, és arra, hogy igazi lovas feladatom legyen, arra nagyon sokat vártam, tehát, hogy az későn jött el, és inkább azt tudom mondani, hogy én gyalogos kaszkadőrként csináltam nagy feladatokat, nem is lovasként, úgyhogy, de mindenképpen ezt a bizonyos teljes reklámot mondanám.
Akkor még mesélj ezekről a nagy feladatokról.
Ez a lovas feladat, ez egyébként Németországban egy kintforgó sorozatban történt. Németországban a tengerparton lovagoltunk, és ott a lónak ágaskodnia kellett, és onnan tényleg hanyat kellett leesni. Tehát nem az volt, hogy így csak így lecsúszom, hanem így tényleg telibe a hátamra, és ez egy nagyon szép felvétel, de szerintem senki nem látta azt a sorozatot, de hogy én arra így büszke vagyok. Hogyha azt kell mondanom, hogy miből csináltam a legtöbbet, akkor azok az égések, tehát különböző egész alakos égésekről beszélünk. Ez nagyon-nagyon vicces, mert hogy a férjem, ő most már koordinátor, tehát hogy ő az, aki ezeket az akciójeleneteket megtervezi, és kitalálja, hogy ki hogyan fogja csinálni.
Tűzoltó.
Nem, de hogy ülünk otthon, és akkor mondjuk olvas egy forgatókönyvet, és akkor így odaszól, hogy na bébi, ebbe egy nyanyának égnie kell, jössz égni, és akkor persze, tehát hogy ez ilyen tök nagy öröm, az egy nagyon-nagyon látványos akció, és ez egy nagyon nagy csapat munka, mert hogy ott te égsz, de ha nem oltanak el időbe, akkor szó szerint égsz, tehát hogy ott nagyon nagy bizalom van az oltó emberek felé, meg az egész jelenetet nagyon, nagyon sokszor lejárjuk még szárazon, tehát még minden nélkül, úgyhogy ott vannak, tehát arról tehát ott tudok olyan filmeket mondani, amit én csináltam, és ott én égek, és az ott én vagyok.
A nemzetközi produkciókba könnyű volt bekerülni? Tehát organikusan kerültél be, vagy ennek megvan a szamár létrája, hogy hogyan dolgozhatsz a Szárnyas Fejvadászban, vagy a Robin Hoodban,
vagy bármelyikben? Igazság szerint ugye az van, hogyha jön egy amerikai produkciót, általában hoznak egy core teamet, tehát egy saját csapatot hoznak, és amikor ez kibővül, tehát az van, hogy több emberre van szükségük, akkor hívják a magyar kaszkadőröket is, illetve van olyan is, tehát hogy az én mentorom Párdányi Domonkosnak több olyan munkája volt, ahol ő volt a főnök, tehát nem volt fölötte más amerikai koordinátor, és akkor ő viszont természetesen csak magyar szakembereket visz magával. Úgyhogy annyira nem volt nehéz, tudjuk, hogy ez hogy van, hogyan működik, tehát hogy általában mi ugye egy ilyen második sorban lévő kaszik vagyunk, hogyha egy nagy amerikai produkció jön.
Jöjjön egy standard kérdés, amit föl szoktunk tenni általában, hogy szenvedsz amiatt hátrányt a pályádon, hogy nő vagy, vagy exotikusnak számítasz, mint női kaszkadőr. Egyáltalán sokan vagytok?
Most már sokan vagyunk, igen. Amikor én kezdtem, sok-sok évvel ezelőtt, akkor kb. Hárman voltunk ott. Szűcs Ildikó, ő is egy nagyon nagy név a szakmában, illetve volt Ciráki Erika, aki egy fekete hajú, hasonló testalkatú lány volt, meg voltam én a szűke. És akkor jött egy munka, és akkor na most erre az Erika jó, erre a Kinga jó. És akkor így le volt így osztva kb. És aztán egyre többen lettünk, és igényli is a szakma, tehát hogy nagyon sok produkció jön, nagyon sok produkció egy időbe forog, tehát hogy tényleg kellenek a lányok, és vannak tényleg nagyon-nagyon ügyesek, akik olyan mondjuk tornászmúlttal jönnek, hogy abszolút beilleszkednek, és rögtön meg tudják csinálni azokat a feladatokat, amiket mi mondjuk gyakoroltunk, tehát még amikor a mi időnkben ez az egész elindult.
Tehát akkor a közegedben természetes.
Igen,
nyilván,
természetes. Pont Domonkos tudom említeni, hogy ő nem, úgy nem szereti, hogy a lányok bekerültek ebbe a szakmába, hogy félt minket. Tehát ugye egy teljesen természetes módon közelíti ezt a dolgot, de természetesen vannak szerepek, ahol muszáj nőt alkalmazni, mert a testalkat meg a
látvány. Igen.
Azért van rá példa, hogy egyes ilyen feladatokat, tehát kaszkadőr feladatot színésznő helyett férfi kaszkadőr csinál.
Még mindig van ilyen?
Nem, most már nem nagyon, de tudok olyat mondani a mi esetünk is, hogy történt ilyen, el van fogadva, tehát abszolút elismernek minket, és azt lehet érezni, hogy amikor egy-egy ilyen nagyobb akció van, amit mondjuk egy női kaszkadőr csinál, akkor talán még extra figyelem, tehát még jobban vigyáznak ránk, még jobban előkészítik az egész jelenetet ahhoz, hogy tényleg minimálisra csökkentsük a veszélyt, vagy a sérülés veszélyt.
bocsánat csak, hogy nekem ilyen abszolút laikus kérdéseim vannak, amiket szerintem nagyon sokan feltettek már neked, de hogy kerültél már valójában veszélybe, vagy itt nagyon meg van tervezve?
Nagyon-nagyon meg van tervezve. Egy esetet tudok mondani, ami önhimában kívül történt, az egy üldözéses jelenet volt a rakparton, mi csináltuk a forgalmat a főhős autónak, aki szlalomozott közöttünk, és tényleg megcsináltuk 13-szor, és 14-szerre ő azt gondolta, hogy a másik oldalról fog engem megkerülni, ahol viszont a patka volt, és az egyes villamosnak a vágánya, tehát, hogy nem tudtunk hova kerülni, és akkor frontálisan belém jött, és ő neki egy X5-ös BMW-je volt, én nekem meg egy kiszuperált Ladám, tehát hogy az volt a szerencsé, hogy nem volt olyan nagy sebesség, meg ugye ez az alap dolog, hogy akkor be van kötve a biztonsági öv, tehát hogy megzúzódott a mellkasom, meg minden, de hál' Istennek nem lett nagyobb probléma. Viszont ott már, akkor már a kislányom 3 éves volt, és az első gondolat az volt, hogy bakker.
Na, tehát, ezt pontosan hogy... akartam is tőled kérdezni, hogy én nem vagyok kaszkadőr, de hogy amikor terhes lettem, akkor valami nagyon fura dolog történt velem, és én sose fogom elfelejteni ezt a pillanatot, amikor volt egy olyan, hogy 20 percig álltam a zebránál, miközben terhes voltam, mert nem mertem átmenni. És azért nem vagyok én se egy beszari típus, tehát hogy ez így nem volt rám jellemző soha, meg így tökre bele is mentem dolgokba, meg kipróbáltam egy csomó mindent, és azért ezen így jelentősen elgondolkodtam utána, hogy mi az, amitől én most 20 percig gondolkodtam, hogy egyáltalán egy zebrán át tudok menni, hogy a félelem érzeted nem jött elő, miután lettek gyerekeid.
Igazság szerint az nem, de a felelősség az meg sokszorozódott. Tehát, hogy egyes mondjuk ilyen akciónál nem csak az van, hogy most akkor eltöröm a lábam, és akkor nem tudok dolgozni, nem tudom, fél évet, most mondtam valamit, hanem ott van a két gyerek. Tehát, hogy akkor, tehát inkább ez a felelősségérzet, de ezt valahogy az élet megoldja, mert ugye azzal, hogy én nekem lett két gyermekem, én egy picit a háttérbe húzódtam, és ezáltal már nem engem hívnak ezekre a nagyon nagy akciókra. Tehát, hogy már beléptek elém a fiatalabbak, teljes joggal.
És ez nem zavar?
Nem mondom, hogy nem zavart, de most már tudom a helyén kezelni. És egyébként nem is kompenzál, mert ez egy rossz szó, de hogy van két gyönyörű gyerekem, tehát hogy az szerintem az a produktum. Az is persze, amit a filmekben csinálunk, de hosszú távon ők fognak engem továbbvinni.
És tényleg ez hogy van a kaszkadőr szakmában a férfiaknál és a nőknél, hogy mi az átlag, hogy meddig csinálják ezt általában a kaszkadőrök, már mint hogy az életkor? Hogy hány éves korukig
szerintem
azok.
Egyébként bármeddig, mert mindig jön egy olyan szerep, ahol idősebb kaszkadőr kell, tehát hogy most is volt egy reklámfilm, ahova konkrétan idős kinézetű férfiakat kellett kiküldenünk opciónak, és ez mindig van, csak ez már ritka, tehát hogy nem fogsz folyamatosan dolgozni. És ugye van példa arra, akár a férjem, hogy akkor egy másik szintre lépsz, tehát hogy koordinátor leszel, vagy horsemaster, vagy fight koreográfiákat csinálsz, tehát hogy vannak ennek lépcsőfokai, de hát nem mindenkinek, tehát hogy én azt gondolom, hogy sokáig lehet csinálni, de mindenképpen kell B-opciót. Tehát erre
40-50 éves korig?
Hát igen, tehát akkor igen, utána már így a tested is, tehát hogy sokkal nagyobb a sérülés veszély, nem fogsz tudni úgy bemelegíteni, vagy nem tudom, tehát hogy már a tested is azt mondja, hogy...
Onnantól már egy séta is kaszkadőr mutatványnak számít. Egyébként arról beszéltünk a Borival, arról is beszéltünk a bevezetőben, hogy ugye, ha minden igaz, akkor jövőre már kapnak Oscar-díjat kaszkadőrök.
Hát ez nagyon jó lenne, én nem tudom, tehát hogy hosszú-hosszú évek óta lobbiznak ezért.
Én úgy látom, hogy ez most sikerült, legalábbis akkor, bejelentették.
Akkor én ennek nagyon örülök, mert ugyanolyan szerves része egy filmkészítésnek a kaszkadőr department, mint az art department, vagy bármelyik másik, akiket folyamatosan díjaznak. És igen, tehát, hogy én hiszem azt, meg ez így is van, hogy a legkisebb statiszta is nagyon fontos, mert nélküle az a kép az nem úgy néz ki, és hogyha a színész megsérül, akkor nincs film, tehát, hogy mi ugyanolyan fontosak vagyunk, és akármennyire is láthatatlanok vagyunk, azért tök jó érzés, hogyha minket is díjaznak.
És hogy látod, a magyar kaszkadőrök láthatóak Hollywoodból a nemzetközi produkciók
abszolút,
okán?
Abszolút.
Tehát csináltok olyan mutatványokat, minket ott is észrevesznek?
Abszolút. Én szerintem igen. Meg példa erre, hogy nagyon sokszor kiviszik a magyar kaszkadőröket. Tehát itt mondjuk jön egy amerikai produkció, összeismerkednek velük, és akkor név szerint őt viszik tovább magukkal.
A többi
forgatási helyszínre. Ugyanez volt a Game of Thrones összes évadában a magyar kaszkadőrök sokasága volt benne, és szegdíjakat nyertek, tehát hogy elismerték a munkájukat.
Ugye arról beszéltünk már, hogy a saját közegedben természetes, hogy kaszkadőr vagy, na de a környezeted, vagy azok, akik nem ismernek és bemutatkozol nekik, azok hogy fogadják? De kezdjük mondjuk például a szüleiddel, hogy ők ezt így
ők aranyosak voltak, mert ők ezt így tudták, azt is tudták, hogy anyu most megyek, és akkor lesz egy egész alakos égésem, és akkor azt fölvettük, és ugye mondjuk a Company című sorozatban az mondjuk egy év múlva ment csak a tévébe. De hát már túl voltunk rajta, már el is felejtettem, és akkor anyukám látta a tévé, és mondta, hogy te nem vagy normális. Tehát, hogy utólag esik le neki, de az így, az mindig megvolt, hogy bejelentkeztem, jól vagyok, túl vagyunk rajta, a maguk módján féltettek, de azt látták, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hogy így támogattak benne. Ugye a férjemnek egyértelmű volt, mert hogy a kaszkadőr edzéseken ismerkedtünk meg, tehát, hogy onnan választottuk egymást, hogyha pedig vadidegennel találkozom, akkor ez nagyon vagány. Tehát, hogyha azt mondod, hogy kaszkadő, tényleg, és akkor ugye jönnek a tipikus kérdések, meg minden, és századszorra is örömmel meséled el, és mondasz kulisszatitkokat, meg ez egy érdekes téma, tehát, hogy én bármikor szívesen beszélgetek órákat erről, mert nagy élmény.
Amikor dublőre vagy valakinek egy forgatáson, most nyilván egy nagyobb nemzetközi filmre gondolok, akkor te interakcióban vagy a sztárral, akit helyettesítesz? Tehát teszem azt, össze tudtok barátkozni? Vagy van valamilyen kötődnek általában ilyen, ha nem is barátságok, de szorosabb ismertségek?
Velem úgy nem történt, de tehát, hogy nem tartjuk a kapcsolatot egyik színésznővel se, de mindenképpen kell kommunikálnunk, tehát nagyon sokszor mondjuk egy begyakorolt verekedési jelenetet azt te mutatod meg neki, utána te segítesz neki, hogy akkor ezt hogyan kéne jól csinálni, vagy mire figyeljen oda. Általában kedvesek velünk, vannak kivételek, de például a pályafutásom során egyetlen egyszer kaptam úgy ajándékot egy színésznőtől, az Emily Mortimertől, aki előbb végzett, nekem még voltak jeleneteim, és a lakókocsiba egy kis csomag várt engem, meg egy levél, és azt írta, hogy nélkülem ő meghalt volna ebbe a produkcióba, úgyhogy nagyon-nagyon köszön és nagyon hálás azért, amit csináltam helyette. De ugyanúgy például amikor a Kate Winslettel forgattunk, ő is, tehát ugye tényleg ő egy nagy állistás színésznő, és a maga módján nagyon kedves volt, de nem volt ez a hátba veregetős, nem tudom, gyere, ígyunk meg valamit, tehát hogy ez nem, de amikor találkoztunk, akkor nagyon kedves volt, és tényleg, tehát hogy azt elismerik, hogy szükség van arra, hogy őket időnként dublírozzák.
A Winslettel a Lee
igen.
volt, ugye?
Igen.
Tehát
igen.
Te voltál a Lee-nek igen. a dublőre? Igen. Ott azért voltak necces jelenetek.
Voltak, igazság szerint ott volt egy malőr, mert ugye pont az első forgatási nap előtt a két megcsúszott, és rápottyant a fenekére, amit ő nagyon-nagyon fájlalt, utána szerintünk nem volt ekkora dráma belőle, de színésznő, és innentől kezdve az összes ilyen jelenetet, tehát az összes futás, ami ott a háborúba történik, meg minden azt én csináltam helyette. Na és ott például a színészkedés, az abba merült ki, vagy az volt neki nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a bizonyos kamerát én hogy fogom a kezemmel. Aha. És akkor odajött, és akkor személyesen mondta, hogy ez olyan, mint hogyha a gyereked lenne, és akkor így, és azt az ujjadat oda tedd, és nem tudom. És
oktatott akkor... method actingba egy kicsit.
Aha. Igen, és akkor, de megugrottuk, úgyhogy...
Nyilvánvalóan az amerikai filmekben, nemzetközi filmekben, nem tudom, ha nem is profibbak a körülmények, mert ma már azért a magyar forgatásokon is eléggé profik, de azért ez egy más klíma. Arról már hallottunk, meg én is hallottam a sok beszélgetést, hogy nem tudom, a színészek, a különböző stábtagok hogyan élik meg a különbségeket. A kaszkadőr milyen különbséget vesz észre mondjuk 2025-ben egy magyar forgatás és egy nemzetközi forgatás? kaszkadőrváltáshoz képest.
Jaj, most én nagyon...
Csak inkább... a pénz?
Hát a pénz, meg a kaszkadőröket, hogyha keresed a forgatáson, akkor a catering környékén és a craft környékén találod meg őket, ott cseverésznek, és akkor a kaszkadőröknek ez a egyik legfeltűnőbb különbség, hogy a craft milyen. Tehát, hogy ott milyen választék van, milyen a kávégép, milyen az üdít, ez most ilyen kicsit ilyen vicces, de ez alapvető különbség. Inkább az, hogyha egy nagy amerikai produkció jön, akkor ott egy jelenetre azt mondom, hogy van idő, van nem, nagyon sok kamera, a különböző szögekből fel tudjuk venni ezt az adott jelenetet. Magyar filmeknél szűkebb a büdzsére, kevesebb kamera, kevesebb gyakorlási lehetőség, talán ezt tudom felhozni, de ugyanitt rögtön tudom mondani, hogy de gyorsan akartam mondani, magyar sorozat, HBO, nem fog eszembe.
Aranyélet?
Aranyélet, király vagy.
Mert abban dolgoztál,
igen,
azt láttam.
Igen, Aranyélet, ott viszont nem éreztük. Tehát, hogy az, mint hogyha egy amerikai produkció lett volna. Tehát, hogy...
Hát az ott az HBO-nak az első, igen, ilyen nagyobb, igen, hosszabb, igen, saját, igen, gyártású, igen, produkciója. A Hunyadiban te dolgoztál?
Én nem voltam a Hunyadiban.
Nem dolgoztál. Nem. Milyen ilyen nagyobb magyar produkcióban voltál mostanában?
Mostanában nem nagyon tudok mondani magyart, amiben voltam. Ami nekem megmaradt és nagyon nagy, az a Szabadságszerelem, uh-huh, és ott a Szávai Viktória helyett én égtem például. Ő,
és ott amerikai akciórendező,
igen,
volt, ugye?
Igen,
aki a Matrixot is csinálta.
A Vic Armstrong volt az akciórendező, és ott az volt az első égésem, amit csináltam, és nekem az egyik legnagyobb elismerés, ugye, hogy oda mentem mellé, ugye az akció után nézte vissza a monitorokat, és akkor így hátba veregetett, hogy ez...
Hát ő nagy név.
Igen, hogy ez jó volt.
Félelemérzetet szokott lenni? Vagy hogy tudnád leírni azt az érzést, vagy druk, vagy akár...
Adrenalin. Igen, tehát hogy az, amikor ott vagy közvetlenül, tehát már mondják, hogy felvétel, rolling, nem tudom, és akkor így elkezdi nagyon dobogni a szíved, és akkor így benned van így a druk, lejátszott fejbe, hogy akkor hogy fog, mert ugye már begyakoroltátok, hogy fog sikerülni, meg nem tudom, és akkor megy, és akkor jön a kát, és akkor érzed, hogy ez most jól sikerült, vagy azt gondolod, hogy jól sikerült, de mondjuk melletted valaki máshogy csinál dolgokat, és akkor ismételjük, úgyhogy egy druk, biztos, hogy van mögötte valamennyi félelem is, de annak kell lennie. Tehát, hogyha nincs, akkor már rutinból csinálod, és akkor abból van a baleset. Én azt gondolom. Tehát muszáj fejben nagyon, nagyon ott lenni, nagyon fókuszálni, és sose rutinból csinálni, még az se, hogyha a 120-ra is ugyanazt csinálod, mert
a gyermekeid szeretik, hogy ezt csinálja anyu?
Hát ők nagyon szeretik. Hát erről van egy nagyon kedves történetünk. A Luca akkor volt, nem is tudom, 3 éves körül, és én akkor pont az Emilyvel forgattam, be volt festve barnára a hajam, és úgy mentem haza, hogy úgy hagyták a hajamat, mert másnap forgattam. És akkor mondta a férjem, hogy itt van anya, menjél anya el, és elment mellettem a kislányom, mert hogy barna hajam volt, és hogy így nem ismert föl. Illetve volt egy másik, hogy egy újsághoz egy újságíró kijött egy fotóssal, és hogy valami akciójelenetet csináljunk ott a kertbe, de hát mit csinálsz? Tehát, hogy így kitalálta a férjem, hogy jó, akkor pisztolyjal lövök, és közben fölgyújtjuk a karomat, tehát, hogy így ég a karom, és akkor azt fotózza a fotós, ilyen szürkületben. Nagyon jó.
Ez annyira jó ez, és akkor igen, kitalálta a férjem, igen, hogy
gyújtjuk fel a karom.
Igen. És akkor másnap én mentem dolgozni, ők meg elmentek ott a falunkba a közérbe, és akkor Luca ülött a kiskocsiba, és akkor mondja a kasszásnénének, hogy anya dolgozik, apa nem dolgozik, és akkor mondja a kasszásnéni, hogy jó, hát van ilyen. Apa tegnap felgyújtotta anyát a kertbe. Akkor mondta a férjem, hogy jó kislányom.
Ilyen is van.
Igen. Igen. Úgyhogy vannak ilyen sztoriaink, nagyon-nagyon szeretik, nagyon-nagyon szeretnének bekerülni. A kisfiunk, ő 9 éves, ő már 3 filmbe szerepelt, tehát, hogy ő neki fut a szekér. A kislányunk, ő 12 éves, ő meg most pont úgy van, hogy már nem kicsi, de még nem felnőtt, és ő nagyon nehéz úgy berakni, vagy nem jönnek olyan szerepek, ahol ő tudna szerepelni, úgyhogy ő még ezt egy kicsit sérelmez, de nagyon-nagyon szeretnének ebbe belekóstolni.
És akkor abszolút nem is félted őket?
De megpróbálok szakmai szemmel ott lenni, amikor vagyok, és nem anyai szemmel, de amit eddig kellett csinálniuk, az maximális biztonsággal ment. Tehát, hogy meg nagyon ügyesek, tehát, hogy nagyon-nagyon fegyelmezettek, tehát abból nem lesz baleset, hogy ők nem tudom, elhűlik, vagy elröhögcsélik a jelenetet, hanem nagyon odafigyelnek, és a többi meg a többi kaszkadőrön múlik, akik meg profik, úgyhogy nem. Még nem volt erre példa.
Ez egyébként jellemző rád a munkádon kívül is, hogy bevállalós vagy, meg mersz dolgokat megcsinálni, vagy ez abszolút a munkára koncentrálódik?
Hát szeretem kipróbálni magam, tehát így az extrém dolgok, vagy extrém sportokat, azokat nagyon szívesen, vagy mondjuk a Vidán Parkban a legbizébb játékra felülni, tehát ez mindig bennem volt. De én azt gondolom egyébként, hogy ami adrenalin szükségletem van, azt én kiélem a szakmába, tehát így nem fogok ralizni a 11-es úton, mert hogy nekem olyanom van, tehát hogy azt meg tudom csinálni a munkám során. Úgyhogy...
Na és akkor például az az időszak, amikor még kicsik voltak a gyerekek, uh-huh. és otthon voltál velük, amit azért sok nő, aki nem kaszkadőr, is nehezen él meg, hogy kiesik. Ráadásul ugye neked ez az adrenalin azért ez egy, hát ugye mondják azt is, hogy függőséget uh-huh. is okoz az adrenalin. Tehát, hogy ezt hogy élted meg, amikor aztán egyszer csak otthon kellett maradni?
Hát igazság szerint mi nagyon vágytunk rájuk, tehát hogy én nagyon boldog voltam, hogy anyuka lettem, és mind a kettő tőnél úgy volt, hogy 8 hónaposak voltak, amikor visszatértem, de az ilyen nagyon, nagyon lájtos dolog volt, tehát amikor a Luca volt kicsi, akkor egy olyan jelenethez kellett visszajönnöm, hogy egy tóba belövik, tehát hogy lelövik, és a tóba kell beesnie a színésznőnek, amit egyébként végül ő megcsinált, tehát hogy nekem nem is kellett semmit se csinálnom. Tehát, hogy így apránként jöttem vissza, és ez úgy pont jó volt, de mi vagy te is anyuka vagy, így tudod, hogy egyébként így a gyerekhez húz a szívet, tehát hogy elmentem dolgozni, tök jó volt, hogy egy kicsit felnőttek között vagyok, egy kicsit más közeg, de utána így rohansz haza, hogy otthon
hát ez
vannak.
Ez a sehol se jó érzés, igen, igazából. Igen. Azt szerintem mindannyian ismerjük. Van-e esetleg olyan feladat, szerep, amit te a legnagyobb kihívásnak látsz, vagy amire a legbüszkébb vagy?
Hát igazság szerint továbbra is ezeket az égéseket mondanám, hogy ezek voltak olyanok, nem tudom, tehát hogy nekem nem volt ilyen bakancslistás akció, amire azt mondtam, hogy ezt így kipróbáltam volna. Igazság szerint egy ilyen autós borulást azt nagyon szívesen, mert hogy autós elütéseket, meg ilyeneket azokat csináltam, de most már meggondolnám két gyerek után, hogy még mindig akarom-e. Tehát, hogy kell-e ez nekem.
Ugye ezt még mesélted az elején, hogy gyakorlatilag amikor elkezdted ezt tanulni, akkor ugye az ember kap valamiféle alapképzést, de hát, hogy itt nagyon speciális dolgokról van szó. Hogyha mondjuk megvan az adott feladat, akkor arra hogy készülsz föl? Meg kell-e további képzés, vagy kellett-e annak idején?
Abszolút, tehát, hogy volt olyan feladat, amire azt mondtam, hogy nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy nekem nincsen nagy motorra jogosítványom, nem is vezettem nagy motort soha, és ott automatikusan azt mondtam, hogy nem, mert nem tudok olyan minőségű munkát lerakni, tehát, hogy meg valószínűleg a koordinátor se rám gondolna, mert tudja, hogy ebben nincsen gyakorlatom. Amikor jön egy bizonyos akció, akkor a koordinátoron múlik az, hogy azt ki fogja megcsinálni, tehát hogy ő kit talál a legalkalmasabbnak rá, és akkor utána elkezdődnek a próba folyamatok. Tehát hogy az amikor oda jutunk, hogy felvétel, az már nagyon be van gyakorolva előtte, hogyha erre van lehetőség. Úgyhogy még azoknak is kell gyakorolni, akik mondjuk rali versenyzők, tehát hogy kisújból megcsinálja, de hogy az pontosan úgy nézzen ki ez a jelenet, ahhoz nekik is be kell gyakorolni a dolgokat, úgyhogy én bármi, ami ilyen volt, én nekem is föl kellett rá készülnöm. És például volt egy olyan jelenet a katedrálisnak a második részében, ahol egy bitófán lógott a színésznő, és az a bitófa összeomlik a híd, és a bitófa is bedől a vízbe, és az utolsó pillanatban mondták azt, hogy nem csinálhatja kaszkadőr, hanem ott egy bábú fog lógni, és az én lettem volna, tehát arra is voltak próbáink, meg mindenféle védőfelszerelésbe szereztünk, meg minden, és utólag kiderült, hogy jó döntés volt, mert az a bitófa az ott megölt volna, valószínűleg úgy tört ketté, hogy pont rám esett volna így a vízbe.
Úgyhogy... Ez mondjuk érdekes, hogy ez ilyen utolsó pillanatos döntés, tehát hogyha előtte le is gyakoroljátok meg minden.
Igen, tehát hogy ott lehetett érezni már a próbán is, hogy ugye nagyon nagy a kilengés, visszacsapódik az ember, tehát hogy akkor ez több ilyen meetingen többször átbeszélték, és akkor a végén az volt, hogy akkor oda nem mehet föl kaszkadőr.
Akkor ezek szerint nincs is feltétlenül olyan, tehát hogyha mondjuk te nézel egy filmet, és látsz egy olyan jelenetet, akkor előfordul-e az, hogy azt gondolod, hogy de jó lett volna, hogyha én vagyok ott, vagy de jó lenne, hogyha nekem is lenne még ilyen feladatom.
Bennem van, de most már így a helyén tudom ezt kezelni, tehát hogy nem vagyok fiatal, tényleg vannak sokkal, de sokkal ügyesebb lányok, vagy tőlem, vagy nálamnál sokkal ügyesebbek, úgyhogy hogy övék a világ, tehát őnekik kell ezt már csinálni, tehát hogy azt se szeretném, hogy tudod, ilyen szánalmas, vagy vicces legyek, vagy nem tudom. Tehát, hogy tudom a helyem, tudom a korom, és hogyha még megtalál olyan feladat, akkor örömmel megcsinálom, de én se szeretnék olyat bevállalni, ami nem olyan, amire büszke vagyok, és valószínűleg egyébként a koordinátorok is tudják, hogy én mire vagyok még képes, úgyhogy csak olyan feladatra fognak hívni.
Olyat vettél-e már észre, hogy valakivel beszélgetsz, akár mondjuk egy férfival, ebben a műsorban ez azért elég gyakran elő szokott fordulni, hogy beszélünk erről, hogy nem feltétlenül beszél ugyanúgy egy férfival, egy nő egy nővel, és lehet, hogy az is, hogy mondjuk kizárja egy adott beszélgetésből, vagy nem úgy tekint rád, tehát hogyha nálad volt-e már arra példa, hogyha kiderül, hogy te mivel foglalkozol, akkor máshogy kezdenek veled beszélni. Emlékszel-e ilyenre?
Így erre nem. Amikor kiderül, hogy én mivel foglalkozom, meg mivel, hogy én tényleg kiskorom óta lovardában nőttem föl, tehát hogy én nagyon jóba vagyok fiúkkal, meg nagyon hamar megtalálom a hangot a csapattal. Tehát én azt gondolom, hogy csapatjátékos vagyok, és ezáltal úgy beszélnek velem, mint a többiekkel. Tehát, hogy ugyanaz a hang nem van megengedve, ugyanazokat a vicceket elsütik felénk, tehát, hogy mi tényleg, tehát, hogy ez a szakma, ez abszolút egy csapatjáték. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok függ attól, hogy ki mit csinál, hogyan csinálja, akár egy verekedésbe, akár egy riggelésbe, hogy a riggel. Tehát, hogy ez egy bizalmi játék, és hogyha nem vagy csapatjátékos, akkor valahogy ki fognak rakni téged maguk közül. És hogy velem ez sose fordult elő, tehát hogy bármilyen közegbe kerültem, nagyon könnyen megtaláltam a hangot. Tehát hogy ilyen rögtön ilyen haver szintre léptem, és tudtam ott maradni.
És a kislányod is hasonlóképpen vagány, vagy ezzel kapcsolatban volt valami a fejedben, hogy hopp, lányom születik, akkor azt hogy fogom csinálni?
Nem tudom, én már a névválasztásnál is úgy voltam, hogy nekem egy nagyon vagány kislányom lesz, mert Luca lett a neve, és nekem a Lucához ez kapcsolódik, hogy egy nagyon talpra esett kislány, úgyhogy az gond bennem volt, hogy egyszerűen nem tud mást választani, mert hogy az apukája is kaszkadőr, az anyukája is kaszkadőr, egy filmes világba születik bele, tehát hogy neki biztos, hogy valameddig ezen az úton fog vezetni a saját kis története. Azt látom, hogy ő nagyon-nagyon kreatív, tehát hogy nagyon-nagyon szépen rajzol, és nagyon szép dolgokat csinál, hogy lehet, hogy nem a kaszkadőr vonalon marad, hanem látványtervezés vagy valami, de hogy én azt gondolom, hogy nem fog elszakadni ettől a világtól.
Hogyha ti otthon ültök, néztek egy filmet a férjeddel, és mondjuk van egy ilyen jelenet, akkor utána azt ti erről beszéltek?
Abszolút,
ilyet,
hogy csinálták, vagy kiszúrjuk a dublőrt, látjuk, hogy ott van a térdvédője, kivillant a gerincvédő, tehát ugye egy csomó dolgot észreveszünk, ő sokkal, de sokkal szakmai szemmel nézi, mert hogy ugye ő neki ez inspiráció is lehet, hogyha lát egy olyan jelenetet, de abszolút nem tudjuk, én nem tudok úgy filmet nézni, nem filmes szemmel, tehát kiszúr, hogy paróka, hogy van odaragasztva, hogy nem tudom, tehát, hogy valaki már nem is nagyon szeret velem filmet nézni.
Olyan nem fordult még elő, hogy mondjuk egy adott forgatáson azt mondtad, hogy ezt így ebben a formában nem vállalod, tehát, hogy minden esetben nagyon elő van készítve, vagy nincs olyan, hogy kiszúrsz valamit, hogy ez így nem lesz jó.
Ez egy ilyen alapszabály, hogy szólni kell, tehát, hogyha valamit nem érzel biztonságosnak, akkor szólni kell. Nekem egyszer volt ilyen valami Amerikában az Oroszlán Szonya helyett egy ilyen traverzről zuhantam le, ugye a történetbe ő neki ott kimegy a bokája, és akkor ott, mivel azt egy mágnes engedte el azt a lemezt, ott volt ilyen diszkomfort érzetem, de azt átbeszéltük, és egyébként tök jól sikerült a felvétel, tehát azt mondom, hogy még plusz egy próbát beraktunk az én kedvemért, hogy még egyszer nézzük azt meg. De volt olyan feladat, amire azt mondtam, hogy nem, az viszont azért, mert hogy ott ruha nélkül kellett volna mutatkozni, egy olyan jelenet volt, hogy ez lett volna, hogy ruha nélkül, és én azt nem vállaltam, soha semmilyen munkát nem vállaltam.
De gondolom ezeket, mindig ezeket a feltételeket meg lehet beszélni, igen, hogy te mi az, amit elvárasz.
Igen, abszolút, abszolút.
Van esetleg olyan, hogy mondjuk előfordult, hogy valamilyen sérülésed volt, vagy egyáltalán ez gyakori-e, mert ugye itt említetted, hogy mi van, hogyha ott vannak a gyerekek, igen, és eltörik a lábam.
Igen, lekopogom. Hál' Istennek semmi olyan sérülésem nem volt, ami kórházi ellátást igényelt volna. Ezt, amit említettem, hogy ez a frontális ütközés volt, ott csak az öv által okozott zúzódás volt. Mindig vannak ilyen apró sérülések, de erre így büszkék vagyunk, tehát, hogy mondjuk egy verekedéses jelenet után este hazamész, és akkor ott vagy lehorzsolva, ott vagy kék-zöld, nem tudom. Nekem ez mindig ilyen vagányérzés, illetve, hogyha mondjuk ilyen speciális reptető mellénybe vagy, akkor meg ott lehorzsolódsz, összeszorít, izomlázad van, de ez ezzel jár, mi ezt megszoktuk, és mondom nekem az, hogy csináltam valamit, de jó, most ezért fájok.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Gavalda Kinga volt a vendégünk, és azért a hallgatóknak közben elmondom, hogy Gellértnek el kellett mennie, tehát hogy nem azért történt ez, hogy itt most őt elnémítottuk. Nagyon köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, és hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.